Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsornak egy rendkívüli adása, egy második része László Zsolttal, aki múlt héten volt a vendégem itt.
Akkor most bemondom, hogy üdvözlöm a hallgatókat.
És hát egyszerűen nem értünk semminek a közepére, se nem, hogy a végére, ezért most egy folytatásos László Zsolt beszélgetést hallgathatnak.
Hát is ritkán szoktam interjút adni.
Ha most akkor egy kicsit bepótolja.
Én mondjuk, tehát nekem úgy érzem, hogy más a dolgom. Színészként ott színpadon kell állni és üvölteni, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy erről beszélni, meg, tehát én például ezeket a színházi nyílt napokat se szeretem. Mert amikor először volt ilyen, akkor tréfásan, hát aztán meg is értődött a mi igazgató vezérünk, hogy mondta nekik, hogy akkor akaszunk már ránk táblát, hogy a színészek etetése tilos, vagy nem tudom. De tényleg én, mert hogy, és közben pontosan tudom, hogy mennyire izgalmas és érdekes lehet a nézőknek beleselkedni, nyílt próbára bemenni. De az a nyílt próba az nem olyan, hát hiszen nem így próbálunk, tehát az is egyfajta kirakat, hazugság, ha úgy tetszik, mint a színház is hazugság. És valahogy így tehát az interjúkkal is úgy vagyok, hogy ha már magyarázni kell valamit, vagy miért kell magyarázni valamit, és közben pontosan tudom, hogy biztos érdekli a minden századik embert, hogy ki a jó Isten lehet ez a mondjuk én, hogy de hát sokszor én magam sem érdeklem magamat, tehát hogy miért gondolnám, hogy más meg érdekel.
Na hát én meg egyszerűen visszaélek azzal a helyzettel, hogy módon van áll így érdeklődni, és akkor érdeklődöm. Jó. De egyébként a világ meg erre megy, ami maga nem szeret, hogy egyre inkább kell marketingolni, meg kell kimenni a nézők közé, és mindenféle módon szolgálni a közönség érdeklődését. Igen, szóval magának ez nem lesz nagyon műfaja. Mint
biztos
ahogy...
Biztos lehet ezt jól csinálni, nem tudom, talán...
Biztos,
talán
ez személyiségfüggő, gondolom, egyrészt személyiségfüggő. Tehát van, aki a színpadon tud mutatkozni, és privátin meg nem...
Hát
ilyenek, igen. Meg olyanok
hát
is
meg
vannak.
Hát olyan is van, aki próbálni szeret, aki az előadás szereti, nem? Tehát, hogy többféle színészben is többfélék vagyunk.
De most erről, hogy ez magától kicsit idegen, az jutott eszembe, hogy pont egy ilyen kritikus órán elmondta a múltkor az Egyszer élünk után, hogy a Mohácsi féle, kicsit mosolyog, Egyszer élünkről, gondolom eszébe jutott. Igen. Tehát, hogy a Mohácsi féle színház csináló módszer az is egy kicsit idegen magától, hogy nem egy improvizatív alkat, akitől ott várják, hogy kitalálja a szöveget, meg megalkossa, meg létrehozza, hogy jobban szereti azt, ha a szöveget a szájába adják, mintha meg kell szülni a szájával a szöveget, ha ez, igen, nem egy orbitális képzavar.
Én a múltkor találkoztam két íróval is. És én csak azt mondom, hogy ez egy szakma. Én ezeket az embereket mélységesen tisztelem. És megvoltam hatva, hogy találkoztam a Nemzeti Színház erkén, a kerékgyártó Istvánnal, meg a Grecsó Krisztiánnal. Hát én teljesen kész voltam az egyik ilyen kritikus órán. Tehát, hogy jó, a Závada többször bejárt, tehát a Závadát már megszoktuk, mert hogy az egy darabja megy ott nálunk. De én számomra ez csoda. Spírót láttam a Nemzetiben annak idején, hogy ezek úgy, tehát hogy amikor, akinek ez a képessége megvan, hogy valamit papírra tud vetni, és nem akárhogyan, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy mondatokat írjak? Holott valamikor ők sem tudnak mondatokat írni, tehát a hájan is kínlódik, tudom, amikor a párbeszédes izéket, nem tudom, stb. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű történet, és ez el tud menni, mint hogy el is megy rendre rossz felé, tehát például az Egyszer élünk próba folyamat alatt ott álltunk a Stollal, hát főleg én az első felvonás próbáltuk gyakorlatilag másfél hónapig, és én azt éreztem, hogy én már mindenkit megutáltam, aki ott bent van. Én ott kibemegyek az első felvonás alatt, és gyakorlatilag azt láttam, hogy aki hangosabban üvölt, annak több szövege van, aki meg nem, aznak meg kevesebb. És én ebben baromira nem akartam beleszállni, mert méltatlannak éreztem. Hát hiszen, nehogy már, tehát na,
értem,
nem
akarok, igen, de aztán ebből mégis lett valami.
És akkor, igen, azt kell, hogy mondjam, szégyeltem is magam, mert a Nemzetinek, ha nem a legjobb előadása született belőle. Tehát egy olyan emblematikus előadás született, hogy le a kalappa. Miközben a mai napig előjön a Gerincsérrem előadás közben, mert ez alatt a próba folyamat alatt jött ki, mert annyit kellett állni, meg nem tudom, tehát én játszani, nem rejtem most vék alá, biztos kevesen hallgatnak, gyűlölöm azt az előadást. Olyan gyötrelem, hogy el nem mondhatom, miközben elismerem az összes értékét.
De csak attól, ahogy megszületett?
Igen. És az mindig benne van egy előadásban. Uh-huh. Hát azt már egy hete beszéltünk,
igen,
erről. Hogy,
igen.
De hogy és én nem tudom, és közben imádom a Mohát, nem szeretnék vele dolgozni. még egyszer, ilyen körülmények között, mert valahogy én nem tudom, engem, mint személyiséget tönkre vág, tehát nem tudok ebbe a közegbe feloldódni. Nem megy.
Mégis akkor az egyszer élünk kapcsán szeretnék valamit kérdezni, mert ott egy olyan embert játszik, aki a korszakokon keresztül csendőr, rendőr, kiszolgál minden rezsimet, ami éppen van. És ennek az előadásnak az a lényege nézői szempontból, hogy az ember tehát ráismer a történelemben magára, a szomszédra, tehát hogy ez így segít feltisztítani dolgokat. Maga tapasztalta azt, hogy az előadás elindít nézőkben, emberekben, akikkel találkozott egyfajta ilyen érdeklődési, kérdezősködj nálunk, hogy volt, nagyapám, te mit csináltál?
Én nem tapasztaltam, mert nem találkozok nézőkkel, hanem volt most a showcase, ez, amit a kritikusok szerveztek, utána volt egy beszélgetés, amin én nem vettem részt, mert nem volt kedvem oda menni, vagy fáradt voltam, és a Moha mondta másnap, vagy harmadnap, hogy ugye persze, hogy a külföldiek mit érthettek ebből a speciálisan magyar történetből, rengeteg mindent megértettek belőle, de hogy volt egy olyan megható momentum ennek a beszélgetésnek a legvégén, hogy egy most érettségiző fiatalok, hárman voltak, elmesélték, hogy ők tavaly látták ezt az előadást, és egész nyáron az osztálynak a nagy része a családfa után kutatott itt-ott-amott mindenhol. És ezt emiatt, az előadás miatt tették meg. Mert hogy hát ugye nem érdekelte őket, de ez a téma meg az egész bevonzotta azt a kérdést, hogy valójában ez a családilag honnan származom én, vagy hogy a felmenőim mit csinálhattak az adott pillanatban. Nagyon érdekes volt, amikor a fiaimat vittem el, hát úgy éreztem, hogy hát ez, hogy mondjam, tehát hosszú előadás, azért sokszor mint a Wagner appellál az unalomra, hogy aztán egy megdöbbentő dolog történhessen. Tehát, hogy egy eléggé feszített, hosszú előadás, hogy fogják ezt bírni. És akkor én a Bestelen Brigantik kapcsán próbáltam nekik megközelíteni, hogy az is, de nem is az. Meséltem nekik az alaptörténetet, és akkor jött eszembe...
Hány évesek?
Hát most már a nagyobbik fiam 15 és 14 a... 16 lesz most már a nagyobbik fiam, tehát én elsős gimnazista, meg nyolcadikos a kisebbik fiam.
És akkor a Bechtelen Brigantiknál szakítottam félbe?
És akkor arra gondoltam, hogy az jutott eszembe, hogy basszus, én erről a korról, hogy a nagyapjuk, meg mit tudom, mit csináltak, nem tudom, én nem is meséltem nekik, mert most vagy úgy élünk, mint hogy ezt is akarják tudatni velünk, hogy ez a korszak az ember életében nem létezett. És ez pont erről az időszakról mesél el a 45-46-tól egy 70, ez nincs kimondva, hogy mikor van a vége, de hát arról a 25 évről, 30 évről, amiben én is megszülettem, és hát ez a szocializmus, vagy nem tudom, amit most mi szégyellünk, pedig hát mindenkinek az életének a velejárója volt, egy szükséges rossz, tehát ez, és hogy ők erről nem tudnak.
Hát meg és még akkor, az elejéről, ugye, a 44.
Hát igen, és akkor annak kapcsán viszont egy remek alkalom volt erről beszélgetni egy pár mondatot, hogy akkor beazonosítsák a már nem élő felmenőiket.
Most hallgatunk egy kis más zenét. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, László Zsolt a vendégem. Az egyszer élünkről beszélgettünk itt a zene előtt, és valahogy azzal kezdtem, hogy az improvizáció az nem tartozik a, tehát az nem az igazán az ő műfaja, és még egy dolog nekem eszembe jutott, majd kijavít, ha tévedek, de én úgy éreztem, hogy a komédiázás vagy a komikus vénája az is olyasmi, amiről azt gondolja, hogy nem elég erős. Hát, most egy kicsit tanácsolom, de megmondom, mikor gondoltam ezt. Akkor gondoltam ezt, amikor a Vesztek zár a...
Hát hány vicces szerepet játszottam így a...
Hát elég keveset,
de... Hát akkor nagy veszélységgel nem elég erős.
És akkor elmesélem az élményemet a Vesztek záról, ahol úgy éreztem, na rengeteg szereplő volt, hát volt, aki kiemelkedően otthon volt az egészben, tehát mondjuk a Molnár Piroska, mint egy világító torony olyan volt az előadásban, de többiek is el voltak, és azt láttam, hogy itt van László Zsolt, aki iszonyatosan megdolgozott azért, hogy neki finom kis poénjai legyenek rendre. Talán abéli kétségbeesésében, hogy fog tudni ő itt komédiázni, hogy ez neki nem megy. Tehát én valami ilyesmit éreztem, hogy senki nem volt olyan alaposan komikus, mint maga abban az előadásban.
Hát nem tudom, a főiskolán annak idején azért próbáltunk labist, meg mit tudom én ilyeneket, hát abban rendkívül viccesek voltunk valahogy.
De maga is szólsz, hogy ment.
Hát én nagyon hülye vagyok, tehát, de komolyan.
No, az más.
De nem úgy, hogy próbál, hát rendkívül hülye, hát csak a hülyeség jut mindenről az eszembe. Na mindegy, és akkor a Kisfillárral, meg a Bertókkal, hát mi annyira hülyék voltunk, hogy az valami rémisztő. De valahogy az emberek, akik miután kikerültem a főiskolára, hát ezt a hőst akarták belém látni, azt is látták, és azt láttatták, vagy azt játszhatták velem. Egy keserves kísérletem volt, az pont a Jordán rendezte a Radnótin a Bugyogó, amiben ilyen... De ott nagyon nem jöttünk ki a Jordánnal, vagy nem voltunk egy hullám hosszon. Pedig az is egy vicces szerep volt, de hát az valahogy nem,
hát nem maradt úgy, mint emlékezetes, vicces alakítás, igen.
Nem.
Jó, ezt a monolatát nem
igazából
nem volt szerencsénk látni.
Ezt megint az Alföldi kezdte el, a Figaro házassága volt a Tivoliban, amikor ezt kezdte bizsergetni. De hát azóta is, hát mit a Tartuffet, meg a Vesztek zárt, tehát igazából sok vicces szerepet tényleg nem tudhatok magam mögött.
Azt valamikor egyszer már akartam mondani, de aztán szerencsére átvette a szót, hogy szerintem ez az évad, a Nemzetiben ez most egy igen jó sikerült évad volt a maga szempontjából. Hát olyan arcot vág, mint akinek kétségei vannak,
hanem, hogy iszonyú fárasztó volt. Azt hiszem, hogy én még életemben nem játszottam ennyit. Most összeszámoltam.
Nem, ez egyébként nem igaz, mert ahogy elkezdte a pályát, azonnal évadonként 5 szerepet játszott.
Igen, a Radnóti, az egy speciális helyzet volt, ott Kerekes Éva volt a csúcstartó, akinek volt több olyan hónapja, hogy 36 előadása volt egy hónapban. Micimackóstól, nem tudom, itt dupla Micimackók, nem tudom, előtte Vivicset.
De akkor... fogadjunk, azt imádta Micimackóban Fülesnek.
Igen. Az is vicces volt különben a maga módján.
Nem, az édesen szomorú volt. Igen, tehát sokat játszott most idén, azt mondja.
Hát igen, és összeszámoltam, hogy 140 valamennyit toltam csak a Nemzetiben. Ez az bődületes szám, hogyha ahhoz képest, hogy novemberben kezdtünk el játszani. Tehát az, azt mondom, hogy nem fehér embernek való. Tehát ha így nézzük, most nem, persze nem a mennyiségre gondolok, akkor ez tényleg egy nagyon jó évad volt. De én azt gondolom, hogy már az előző is az volt.
Igen, ott volt a
tragédia,
ott volt a
bemutatója, környékétől kezdve van egy extra teher rajtam. Vagy hát nem csak rajtam, mert most például a Stoll szívja elég rendesen. Én azt mondtam neki, amikor megvolt a Mephisto olvasó próbája, hogyha túléli a nyarat, ugye Mephisto után Kőműves Klement fog próbálni, utána az István Királyban ő lesz Koppány, hogyha túléli a nyarat, én amikor beszentelik a Nemzeti Színházat, én Isten Atyám oda megyek imádkozni. Hálám jeléjül. Mert...
Ez milyen szép felajánlás.
Ugye?
Na, most azt mondom, hogy ebben az évadban, mindjárt keresem, hogy igen, volt Angyalok Amerikában, aztán volt a Bányavirág,
igen.
Amiről nekem a Senák jutott eszembe.
Igen,
annyiban, is. Magának is, hogy ez különösen nehéz lehet-e, és lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, hogyha valami ennyire, tehát mint közegidegen. Tehát, hogy a Senákban is én... Ott ugye egy hájféle parasztfiú a gumicsizmában, meg a nem tudom én.
Hát nem az én világom. Hát az,
igen, és akkor ez az embernek egy nehézséget okoz, mert hogy mondjam, hogy a szagát sem, meg a mozdulatokat sem ismeri, ahogy azok az emberek, vagy pedig,
hát,
vagy pedig ez mindegy.
Nekem is vannak falusi fölmenőim, de valahogy zsigerileg bennem ez nincs benne. én nekem a szorongásom az már a Senákkal az volt, hogy egy műparasztot meg aztán végképp nem akarok csinálni, és megpróbáltam valahogy, hát ennyit tudtam kitermelni abból, amit nekem az édesanyám még belém csöpögtettek. Genetikusan nem megy több, de hazudozni meg nem akarok, tehát hát ez nyilván úgy annyi, amennyi, hát fogalmam sincs. Nem tudok számot vetni ezzel, de ilyen, olyan szempontból viszont nagyon jó volt, hogy a Senák megelőzte ezt.
Tehát ez egy kicsit elő...
Egyfajta, igen, egyfajta előtanulmány volt. Ráadásul úgy, hogy ott azt a Balikó rendezte, és ott ő nagyon el akart egy másik irányba vinni a Rák Janit. Tehát azt a szerepet, amit én játszottam. Mert nyilván ő is magából fogalmazott, a Balikó, meg egy, hát egy eléggé energikus, erős testalkatú személyiség, még egy erős személyiség. És ő valahogy ő ilyennek látta ezt a Rák Janit, aki ott aprítja az anyósát, mint a répát. De közben meg hát mondom, lehet ilyen is, persze én nem vagyok a magam egyszábelűségével ilyen, de hogy én valahogy azt éreztem, hogy a H.E. ami egész más figurát írt meg ebből, tehát ő nem az a traktorral neki megyek a párcégháznak típusú ember, mondom, amit a Balikó végig sugalt. És közben meg nagyon fura, mert a Bányavirágnál és a Hájnál is ugyanez volt, hogy nagyon hasonló különben a kettőnek a szövete, sokkal szebb a Hájnak a nyelvezete, meg minden, de más típusú, ez egy nagyon vékony jég ez a Bányavirág című darab, tehát ebbe nagyon be lehet szakadni vele. Hogyha nagyon komolyan van véve, akkor nem jön ki a darabnak a humora. Ha meg el van viccelve, akkor meg egy kalapszar az egész. Tehát, hogy egy ilyen... Ez az, amit nem lehet próbálni. Mert itt... Tehát, hogy kell valami olyan ízlés, ami vagy van az embernek, vagy nincs, ami nem tanulható. Valami színészi ízlése kell, hogy legyen, ami a játékmódot illeti, hogy ezen a borotva élen, vagy ezen a ló hátán lavírozzon az ember, és ne essen le se az egyik, se a másik oldalra.
Tudod a másik oldalra való Sebestyén abba segíteni?
Az abba?
Igen.
Persze. Persze.
Mert azért az előadás eléggé más lett, mint...
Hál' Isten, mi azt nem láttuk.
Én meg sajnos láttam.
Hát és az neked, vagy magának jobban tetszik?
Hát szóval igen.
Hát ez van, hát most mit csináljuk vele. Én ami YouTube-on megnéztem, én nekem meg nem tetszett. De nem, hogy 15 perc van összevagdós, vagy lehet, hogyha látnám, akkor, de én hál' Isten örülök, hogy nem láttam. Hát nem tudom, hát
Érdekes volt, amit abban mondott, hogy eredetileg ott az Alföldi fordítva szerette volna kiosztani a két szerepet, és azért lett maga a helyi nem értelmiségi ember, mert úgy, valami ilyesmit nyilatkozott ő, hogy mert úgy érezte, hogy magában több a káros vesztesség, tehát hogy azért a Stolféle figurából legalább lett egy orvos, aki itt jön és tönkre teszi magát, de hogy maga eleve nem jutott sehova, pedig több lett volna, mert maga úgy értem a figura, akit játszik, csak nem, hogy nem esetleg tudom, vannak igazából, hallgatók is, hogy ők is.
Igazából az abban ezt nem indokolta meg, amikor az olvasó próba volt, csak úgy látta, hogy inkább így legyen kiosztva.
De maga örült annak, hogy ezt játssza, és nem a másikat?
Én nem tudom.
Mert ja, hogy nem gondolkodtam ilyeneken. Mindig csak, hogy miért nem valaki más játsza maga helyett az egészet.
Igen. De ami, hát igen. Tehát, igen. Mondjuk egy ideje már nem nagyon jutnak eszembe más emberek. Nem, hát volt egy időszak, amikor még akkor nem voltunk együtt az Andrissal. Már a nem családi és egyéb értelemben, hanem színházi értelemben, más tollal. És akkor kaptam egy szerepet, akkor vagy a Bertóknak kellett volna játszani, vagy a Stolnak. De én rendre így voltam, hogy és akkor, na hát akkor, és akkor én. De most már más a helyzet, amióta ő is kap szerepeket, meg én is, meg a Bertók meghalt, meg nem tudom, tehát most már, na mindegy.
Most már jutnak magának is szerepek maga szerint.
Igen. Tehát én nem gondoltam arra, hogy most hogy nekem jobb lenne a doktor, fogalmam sincs. Hát akkor mit van nekem ez a szerep, a bányászé, az Iván, akkor ez. Most, mert akkor már arról volt szó, hogy akkor ezt így csináljuk meg. Most ez egy hülyeség lett volna, hogy például Hamletnél is megvolt az a szörnyű íz, Mésző Dezső fordításban játszottuk, hogy Mésző Dezső egyedül nekem nem adott dedikált példányt a premierre, mert én visszahúzogattam az Arany Jánosokat, annyiszor csak tudtam. Mert én nekem nem tetszett a Mésző Dezső, én megbolondultam tőle. Nem tudom, könnyű volt, nem tudom, túl játékos volt, vagy a fene tudja, én nem szerettem. Ráadásul ő is írja, hogy Arany János 33 sorát felhasználva újrafordította. Hát akkor mi a... meg minden fenének kellett azt a 33 sort felhasználni, ha már újrafordította. Mert akkor mégiscsak azon van 33 örökérvényű sor benne, de a többit az egy gond. Na mindegy, szerintem az egész attitűdöt. Hát úgy megsértődött rám, hogy gyakorlatilag nem is köszönt. Hát de tök jogosan, hát én is ezt csináltam volna nyilván az ő helyében. És akkor ilyen, tehát hogy én akkor belemenekültem nyilván ebbe a izébe, ahelyett, hogy a szerepet próbáltam volna. Bár ugye beszéltünk róla, hogy nem volt kellő segítség, hogy ilyen irodalmi, nem tudom micsoda, elolvastam ilyen tanulmányt, olyan, hát ez akkora baromság volt. Ment az idő vele, meg, tehát nyilván jobb nem, de okosabb lettem nyilván az adott pillanatban tőle, vagy széles látókörűbb, vagy épp, vagy lehet, hogy pont jóval zavarodottabb, ezt most már így nem tudom, de én emlékszem, hogy akkor így faltam ezeket az eszéket, tanulmányokat, és nem tudom miket, meg fordítás összehasonlítgatásokat, meg nem végeztem, ahelyett, hogy a lényeggel törődtem volna. Tehát ilyen szempontból az is egy baromság lett volna ezt a gondolatot továbbvinni, hogy mi lett volna, hogyha én játszom a Mihály szerepét.
Jó, ez egy rossz kérdés, úr, nem teszem föl többet. De most komolyan. Jó, na most akkor az Angyalok Amerikában az volt még. Az engem meglepett az a maga alakítása, tehát az olyan volt, amit egyetlen nem láttam volna otthon előre, hogyha így elképzelem. Most nézd rám, és várja, hogy kérdezzek valamit.
Hát, de most erre mit mondjak?
Igen, hát nem. Valahogy az... Igen, nem, mondom.
Ez egy ritka próbaidőszak volt a Selvánnal. Ennyi. Tehát, hogyha úgy próbálnék elképzelni egy embert, aki buthára öregedik, bölcsül, az az Andrej Serbán megtestesülése. Tehát ő maga. Tehát egy elképesztő nyugalom árad az Andrejből. Hihetetlen figyelemmel és szeretettel nézi a bohócokat, akik ott baromkodnak előtte, és mindent meg akar beszélni. Tökéletes ellentét az Alföldinek. Mert mi poékodtunk is vele a Márom, mert ő is benne van, ő is, hát mondjuk, tehát ő a főszereplő az előadást. Hogy ez most nem a te próbaidőszakod lesz, Robi, mert itt beszélgetni kell. És tényleg, hát az Andrej meg volt őrülve, amikor olvasó próba után ott ültünk a darab felett, mert egyikünk se tetszett, hogy akkor ezt most mi a jó, és egy árva hangot nem tudott kihúzni belőlünk, csak ott ingattuk a fejünket, hogy hát mi közünk nekünk mindehhez. Tehát olyan fura hangulat volt, és akkor ezt nagyon hamar sikerült föloldani nem tudok mit mondani, azt, hogy olyan biztonságban érzi az ember a Andrej tenyerében magát, hogy nagyon. Tehát ez a kíváncsi tekintet, amit minden nap megkap az ember próbán. Hihetetlen pali, elképesztő pali, elképesztő élmény az életemben, hogy így megismerhettem, és megszerettethettettettem meg magam vele. Álltunk már három nővérben, én ezt nem hittem el neki, a premiéren mondta, hogy ő úgy jött ide, hogy velem mindenképpen akar dolgozni már a három nővérben. De akkor az Alföldi nem engedte, hogy én oda menjek a castingra, mert ő akart eljátszani a versenyt.
És igazgatói szóval a távol tartottól
riválist. Utólag összerakva a filmkockákat, tényleg, hát ilyenek vagyunk mi emberek, ez a szép és ronda bennünk. És mert Kolozsváron a Bognár Zsolt nevű színész azt mondta, hogy ha valakivel, akkor azzal dolgozzál, Serbán, vagy Andrej mondta neki, és ő úgy jött ide, hogy engem mindenképpen meg akar nézni. És akkor engem nem engedett.
Jó, hozzá. Kezdjük előről a három nővért, és maga legyen a verseny. Jó,
nem, szóri szóla. Én annyira meglepődtem, amikor ezt mondta, és mondtam, Andrej, ne hülyeskedj, most ez annyira felesleges, hogy hülyes kitalálni, és nem, azt mondja, hogy higgyem el, de ez isteni pofa volt, mert a bemutató napján már este közölte az izén, amikor bulisztunk. Tehát előtte pedig hát nyilván tudtam, én tudom, és számtalan kétség merült föl bennem a szerep, és ugye se zsidó, se meleg nem vagyok, tehát hogy ez az egész, persze annyi minden nem vagyok, még amit eljátszottam, csak hogy ez annyira ilyen filmszerűen megírt a színdarab, ugye, hát nem véletlen lett film is belőle. Tehát ugye annyira azt éreztem, hogy úgy nagyon alakhelyesnek kell lenni azoknak az embereknek, akik ebben szerepelnek. És hát számtalan problémám volt megint a korommal, hogy talán jobb lenne ez, hogyha egy tízessel alá lenne osztva, mint így fölé van osztva, hogy talán az megrázóbb lenne, mert mégiscsak a fiatal embereknek van halálközélelményük, az sokkal drámaibb, mint az idősebb embereknek van halálközélelményük. Bár az egyén szempontjából ugyanolyan drámai, de hogy a néző szempontjából. Tehát, hogy rengeteget problémáztam, és a Serbán egy pillanatig nem mondta ezt, hogy nyugodj már meg, te hülye, tied a szerep, te izé, nem tudom, és akár akkor is elmondhatott volna egy-egy ilyen dicsérő mondatot, de nem tette meg, nem tudom. Szóval ez fantasztikus ember. Elképesztő. És közben hát olyan hisztériák voltak, mert ugye a nagy színpadra csak az utolsó tíz nap, vagy nem tudom, hogy két hetet tudtunk ott próbálni, pedig hát ott aztán forogja, nincs is már semmi, csak az a masinéria, ugye a fények, meg a forgó, meg a süllyedő, igen. Tehát azért volt elég rendesen időhiány, de ennek ellenére tőle, a nézőtér felől valami elképesztő bizalom és nyugalom és magabiztosság áradt.
Na, akkor itt most Serbánnak adunk egy zenét. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, szombat délután László Zsolt a vendégem, és megpróbálok valami szabatos kérdést most feltenni, mert valahogy szó volt már arról, hogy én olyan fegyelmezett színésznek látom, ami alatt azt is értem, hogy úgy gondolom, hogy ő nem nagyon játszik forma alatt. Tehát, hogy minden este megdolgozik azért, hogy ez az este ne legyen gyengébb.
Egy bizonyos szint fölött, már nem menjünk egy bizonyos szint alá.
Körülbelül, igen.
Hát vagy jó, tehát szabad, sic.
Igen.
Nem szint, hanem minőséget mond, csak úgy mondom.
Uh-huh. Igen. És akkor azt gondolom, hogy ez néha erőteljes koncentrációt és munkát igényel, hogy az ember ne adja alá soha, és akkor ugyanilyen nagy erővel kell aztán utána ellazítani, vagy pedig ez az embernek úgy benne van?
Hát nekem most pont a legnagyobb problémám az, hogy nem tudok ellazítani. Tehát most már ezért említettem a tragédiát, hogy a tragédia óta azért elég rendes lavinában vagyok benne. Tehát én most azt éreztem, hogy végem van, mint a botnak. Én most ott hagytam egy produkciót a Nemzetiben, mert azt éreztem, hogy ha én abba belekerülök, akkor tepsiben fognak elhúzolni onnan. Tehát annyira végemre értem. Ennek cserébe azért berakott az Alföldi a Mephistóba. Tehát egyik kezével ad, a másikkal elvesz, vagy pont fordítva. De egy kicsi, egy kis szerep.
De ez nem ez a Rolf Hoppe szerep?
De.
Ez pont tud olyan kicsi lenni, hogy ne az maradjon meg az ember.
Mennyiségében.
De hát akkor is a filmből is az él bennem, hogy az ember azt mondja, hogy színész.
A filmből igen, mert az a Rolf Hoppe volt. Igen. De hogy azért egész más egy próbaidőszak alatt egy mondjuk 20-valahány jelenetből álló színdarabból 4-et próbálni, mint hogy mint lett volna a stúdióban az a bizonyos, amit én ott hagytam, amiben meg az elejétől végéig ott lenni, bár az csak 71 oldal, vagy nem tudom. De hogy szóval...
Ez végülis kedvezményt kapott, és egy kedvezményes jó szerep.
Hát azt hiszem, hogy haladékot az élettől, hogy élhetek még egy kicsit. Tehát nem, na mindegy. Nem most miről beszéltem?
Hogy ki kell engednie, hogyan tud föllazítani, hanem lazítani és kipihenni magát, hogy ez probléma.
Hát nem nagyon van idő, vagy úgy...
Hát legyen szíves, azért vigyázzon magára, és... Azért ezt őrizze meg a jogát ahhoz, hogy...
Hát,
Most erre nem mondjon semmit, mert már órák óta beszélgetünk, de most akkor beszéljünk arról, hogy hogyan tovább. Elmondja, hogy hova nem megy, és hova megy?
Hát most, hogy elmondja a Nemzeti Színházat? Azt nehezebb lenne elmondanom, mert elég sok helyet kéne felsorolnom. Szerződést kötöttem Székesfehérvárra, úgyhogy 94 óta most megint közalkalmazott lettem. Ugye alkalmazott, ez egész érdekes státusz, vagy nem tudom, olyan fura dolog. Hát egy kikötésem volt pont emiatt, hogy én kettőnél többet nem akarok próbálni. Most ez már megint veszni látszik, mert ugye Horváth Csabát említettem, hogy ez lenne a harmadik dolog, hogyha, na mindegy. Pont emiatt, hogy a nyarat végig fogom dolgozni, két produkcióban is leszek, az egyik egy Orlai, a másik az István a király. Tehát gyakorlatilag szeptemberben, amikor a Víg Színházban elkezdjük az Alföldi Robival a Danton halálát próbálni, akkor megint úgy leszek, mint tavaly nyáron, hogy két hosszú hétvégén volt egész nyáron a pihenésre. Tehát végig próbáltunk. És akkor ezért gondoltam, hogy akkor ha esetleg lehetőségem van rá, akkor a jövő évadomat úgy összeállítani, hogy viszonylag keveset próbáljak.
De hát már így is eleve, akkor a Víg Színházban kezd ősszel, és utána még Fehérváron két szerep?
A fehérvári kettő az úgy tűnik, hogy az majd ilyen februári próbakezdés. Tehát az, hogy addig ott legalább keveset fogok játszani, mert ugye a Nemzeti Színháznak vége van. Már nem baj, az Alföldi féle Nemzeti Színháznak vége van, innentől kezdve igen, Nemzeti Színház lesz. Ez a Marton Robi kollégáknak a poénja. És tehát, hogy az attól a repertoártól megszabadítjuk a nézőinket magunktól. Tehát gyakorlatilag ez az irgalmatlan súly, tehát a Mephistóval együtt 10 darabba vagyok a Nemzetiben, az elég sok. És akkor egy kicsit azért szabadabbak lesznek az estéim, ami biztos érdekes lesz, mert hogy a gyerekeimet is fogom látni, vagy hogy majd biztos megkezdik a lányaim, hogy én mi a jó Isten keresek itthon, mert én nem szoktam ilyenkor otthon lenni.
Lányai, fiai és lányai is.
Van két fiam és három lányom, igen.
Öt gyermek atya. Igen. Na most itt mondott egy ilyen ironikus félmondatot, hogy megszabadítják magukat a megszabadítják a nézőket maguktól, de hát valójában a közönség zokog, és,
igen,
és
ez
nem bír fájdalmával.
Hát egész elképesztő látvány belenézni így a szemekbe, mert nyilván, hát amiről a Robi is beszél különböző interjúban, hogy nyilván ezt az őszintességet érzik, gondolom én. Tehát, hogy most már azért érzékeljük azt, hogy nem feltétlenül darabra jönnek, hanem arra kíváncsiak, hogy mi mit csinálunk bizonyos darabból. És az nyilván egyfajta műhelynek, vagy egyfajta szellemiségnek a velejárója, vagy következménye. Hát mindazon hát egy jó szakember kerül most is majd a Nemzeti Színház élére. Azt nem tudom biztosan, hogy nagy tömegeket fogja megmozgatni. Én dolgoztam az Attilával ugye a Bánkbánban annak idején, de amikor ez 10 évvel ezelőtt volt, tehát még azért ő is más személyiség volt. Tehát akkor még ez a hatalom, az egy érdekes személyiségtorzító valami. Tehát ő akkor még ebben a pozícióban, még messze nem volt ebben a pozícióban. És már akkor is... Egy réteg színház volt, egy réteg előadás volt az a Bánkbán, amit mi csináltunk. Hogyha a félház volt, akkor már összetettük a kezünket, hogy tehát nem azért félház, nem mindegy, de tehát, hogy a teltházat nem nagyon tudtunk.
De maga különben szerette azt az előadást?
Voltak részek, amiket utáltam, én nagyon szerettem. Én nagyon szerettem. Hát még előtte volt motorbalesetem. Azt kell, hogy mondjam, mert nem sokszor szoktam mondani, de az előbb az Andrejről beszéltem, hogy az is egy ritka nyugis és türelmes és odafigyelős kíváncsi próbaidőszak volt. Tehát én hosszú idő óta először éreztem azt, hogy ismeretlen embertől, az Attilát ismeretlennek gondolom most is, de akkor is, mert ugye első produkció volt az, amiben szerepeltünk, vagy szerepeltem, vagy próbáltam nála, hogy ha valamit mond, akkor nem köntörfalaz, hanem, és nem csak velem, hanem Kaszás Attilával is, a Blaskóval is, a többiekkel is, hogy ezek egyenes mondatok hagyják el a száját, ami viszont hihetetlen szimpatikus volt, mert hát nem kellett a mögöttes után nyomozni, hogy akkor valójában mire is gondolhat. Tehát ez nem mindegy. Ez nem mindig fordul elő.
És aztán most, amikor úgy döntött, hogy elmegy, akkor mondjuk ez fel sem merült, hogy nem is tudom, hogy tájékozódjon, vagy beszéljen vele, vagy megnézze, hogy most milyen már beszélt vele.
Hát beszéltem vele, de természetesen a beszélgetést úgy kezdtük, hogy megkérdezte, hogy tartom-e magam ahhoz a véleményhez, ami a sajtóban, hogy itt ott amit megjelentem, mert persze, hogy igen, tartom, egyszer kimondok valamit, akkor nem szeretem. Nem, és akkor utána beszéltünk egy fél órát, tehát beszéltem vele, de mondjuk ez a fonalat csak akkor tudtuk volna nyilván fölvenni, hogyha dolgozunk egymással. Én nekem túl sok már a politikusság ebbe az egészbe. De maga a színház. Egyrészt az épülettől is besokaltam. Ezt nem mondtam. Az is elképzelhető, hogy ha Robi marad, én akkor is elkezdtem volna elfelé kacsingatni. 11 éve vagyok ott, és ilyen fárasztó épületben én még életemben nem dolgoztam.
De tehát, miért? Mi a baj vele? Túl nagy?
Mert hazudik, aki azt mondja, hogy érzi a kapcsolatot a nézőkkel. Hazudik, aki azt mondja, hogy tudja, hogy most engem hallanak. Mert a színpadnak csak olyan pontjai vannak, amelyik ilyen kérdéseket vet föl, hogy... Tehát, hogy nincs pedig a nagy színházban mondjuk, jó, mit a Szegedet akarom mondani, mert ez a Szeged is egy nagy nézőtér, nagy színház. Ott az ember érzi. Érzi a nézőket, és érzi azt, hogy meddig terjedek. A Nemzetiben semmit. Csak az, hogy tolni kell, mint süket a csengőt, mert máskülönben azt érzi az ember a színpadról, hogy nincs más esélye. És ez, hát nyilván ilyen a hangom. Ez azért, mert szétüvöltöm esténként. Most már x éve a Nemzetiben. Tehát ez egy lestrapált berendezés. Mondják, hú, milyen szép, hát köszönöm szépen, szeretném. Tehát, hogy, és ez azért van, mert irgalmatlan megterhelő ott dolgozni. Színészileg. Uh-huh.
Érdekes, hogy erre nem gondoltam, pedig a hangjára vigyáznia kell, mert éppen olvastam ma az interneten, hogy vannak, akik már önmagában attól oda vannak, meg brilliánsnak tartják, ahogy például a Gyermei Tészta reklámjában azt mondja, hogy kérek még.
Hát ez adottság, most ezzel nem tudok mit kezdeni.
Igen,
hát.
Jó. Na most ez a Székesfehérvár, miért gondolom én azt, hogy ez nem egy olyan nagyon végleges állapot, és maga nem székesfehérvári színészként akar majd nyugdíjba menni? Hogy ez talán valami tranzitállomás, vagy most ez...
Hát én ezt most így nem tudom megmondani. Tehát, hogy én mennyire tervezem a Székesfehérvári
fogalmam
sem.
Mivel
ugye már azokkal az emberekkel, a Bagó Bercit kivételével, már most rendezőkről beszélt, már dolgoztam, akik ott fognak rendezni, ezért őket ismerem. De az, hogy ott... Hát most elég magas a mérce. Vagy a hát... Hát én ilyen jó helyen még soha nem voltam, mint a Nemzeti, és most nem az épületre, hanem a társulatról beszélek. Az ember életében én úgy gondolom, hogy ha hát az egy kézem, hát sok új van, hogy ahányszor ez létre tud jönni, hogy egy ilyen közösségben dolgozzon.
De maga eddig is jó társulatokban volt, mert jó társulat volt a Radnóti, és jó társulat volt az Új Színház is.
Igen, de a Nemzetinek is a 2002 óta egy nagyon erős a társulata van, de egész egyszerűen ez tény, hogy ettől az embertől értelmet nyert az a létünk. Már mondtam egy ilyet, hogy de most nem akarom elmondani még egyszer, hogy ez a Bruce Willis hasonlat, nem tudom.
Igen.
Hogy ugyanazt csinálja, de amikor a Tarantino rendezte, akkor egyszer csak azt mondjuk, hogy úristen, milyen jó színész. Pedig ne, hát ő ugyanazt csinálta, mint eddig.
De már korábban is szerettük, az is kellett hozzá.
Igen. Hát korábban sem volt rossz színész. Tehát akkor is jó színész volt, csak valaki helyére tette. Na most ugyanez nem csak egy színész, hanem egy társulatra is vagy alkalmazható, vagy ez egy rossz szó. Tehát, hogy itt velünk megtörtént, egyszer csak értelmet nyert azoknak az embereknek az ott léte, művészi értelmet, vagy kifejezés, nem tudom én. Tehát, hogy az jó társulat volt az Új Színház is, jó társulat volt a Radnóti is, de ezek ilyen üstök, ilyen fénypontok, ez tényleg nagyon ritkán jön. Én az izét szoktam mondani még, tehát ez megint ez az Alföldihez kötődik, az 5 év szabadúszás, amit a Budapesti Kamara Színházban töltöttem, hogy ott volt még egy, ez nyilván az ő személye nem megkerülhetetlen ez ügyben.
Tehát nem megkerülhető.
Megkerülhető.
Vagy megkerülhetetlen.
Megkerülhetetlen, igen.
Na valamelyik a kettő közül.
Megkerülhetetlen.
Tehát, hogy akkor most föl van téve a léc ott a Fehérvárnak is, hogy tud-e olyan munkaközeget.
Jó színházat akarnak csinálni, ahogy így hallottam, csomó segítséget kapnak a várostól, tehát már a város vezetésétől, és hát itt innentől kezdve, itt most megint egy kérdés lesz, hogy ezek az emberek, akik mi oda megyünk, hogy tudunk-e.
Négyen mennek a Nemzetiből. Mit tudja, hogy mit fogod csinálni? Vagy ez még nem publikus?
A darabokat azt, hát még mindegyiket nem tudom. Lír királyt fog rendezni. Azt hiszem, hogy a gáz... Tehát az egész repertoárt nem tudom. Induló Bakterház lesz, májusban kezd próbálni. Lír királyt fog rendezni a Bagó Berci.
De maga mit fogod játszani?
Ja, nem
mert
tudom.
Mert ez egy László Zsolt műsor. Mester és Margarita
lesz. Igen. De nem a mester, még nem tudom mi.
Viszonylag ritkán szokott egyébként kétszer találkozni ugyanazzal a darabbal. Ahhoz képest, hogy milyen szép darab pályája van, már viszonylag ritkán van. Válaszoljunk kicsit valamit.
Igen. Hál' Istennek, igen. De...
Tehát Mester és Margarita lesz, igen, valamit, most hirtelen abba, itt nevetkél, és abba akarja hagyni a beszélgetést. Ez a helyzet. Most akkor hallgatunk egy kis zenét. I get it. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. László Zsolt a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és az utolsó blokkhoz értünk. Gondolom, hogy picit hát aránytalanok vagyunk, de hát ez egy színházi műsor, de hogy a film, filmről, ha van mit beszélni.
Még egy mondat esetleg a nemzetire visszatérve, de nem
igen.
Azért...
De jó, ha valami szóval, összefoglaló mondat.
Nem, nincs összegzés, csak inkább érzés vagy élmény, hogy nehezebb megválni tőle, mint ő. Tehát gyakorlatilag majd, hogy nem az indulása óta ott vagyok, azt nyilván tudjuk, hogy azért eléggé ilyen össze-vissza fogadtatása volt magam számára is az épületnek, tehát annak idején meg kell indokolnom, hogy én miért megyek oda. Volt egy sajtótájékoztató a fehérvári társulatban, és komoly fájdalmat okozott, hogy én most itt ülök, és mint egy hűtlen, vagy nem tudom micsoda, hogy így. Igen, szóval, hogy mondjam, érdekes érzés volt. Mondjuk a Kálaiék is belefutottak ilyen hülye mondatokba, ami én nem mondok, Kálai Ferencről beszélek, meg a Sinkovics Imre, hogy a Nemzeti Színház ott van, ahol én vagyok. Én ezt természetesen nem gondolom magamról, csak hogy az élet mennyire bebizonyított, hogy mennyire nincs igazuk szegényeknek. Na mindegy.
Ezt hát, ők is nem jól gondolták,
nem,
igen.
Nem. Tehát, hogy sajnos ez egy, az mindig is szintér, had szintér lesz a nemzeti. Sajnos.
Alföldi, ha hívja, akkor megy?
Hát, még van szó valamiről, de nem, erről inkább nem mondok babonába semmit. Hát persze.
Na, jó, szóval hát persze.
Hívja. Csak hát az a baj, hogy a szart is kihagyja belőlünk.
Ezt fussunk neki még egyszer valami szolidabb megfogalmazással.
Hát, hogy ő, ha vala, hát, ő aztán munkamániás.
Kitapos mindent.
Hát igen. Hát ő épp a minap ott váltunk fönn az erkélyen, és kávézgattunk, és mondja, jaj, mennyivel könnyebb rendezni, mint színésznek lenni. Mondjuk aznap, mit tudom én, vagy az megelőző nap volt 3 előadása, vagy 4, vagy a Jordánnal csinálja a Rózsa Völgyűvel, nem tudom, és hú, ez olyan fárasztó dolog, és nem tudom, és akkor, hát mi meg tényleg gyakorlatilag, én nem hittem el azt, hogy van olyan, hogy az ember bemegy a színházba, persze csak képletesen mondom, de állítólag valakikkel megtörténik korábban, és megnézi, hogy milyen ruha van kitéve, és abból tudja, hogy milyen előadás van este. Hogy tényleg ilyen, ez valami olyan, és szégyeli az ember, mert közben ez a fásultság, ez, tehát hogy ez nem... Tehát
de így már volt, vagy így már van?
Már van.
Már van.
Ez már annyira sok. Uh-huh. Ez jó érzéssel ezt nem lehet egy adott szinten csinálni.
Bizonyos tehát, mennyiség után, igen,
hát
értem.
Igen, uh-huh. Igen. És ez már komoly lelki ismereti problémákat okoz, vagy lelki fordulásos problémákat okoz. De térjünk át a filmre.
Jó, hát sok időnk nem marad. Én a Herceg Haladékára emlékszem különben, de maga mondjam valami mást, ami magának emlékezetes.
Ami jó élmény.
Aha, igen.
Az a baj, hogy a filmmel kapcsolatban ugye ez is egy szakma, ami gyakorolni kéne, nem engedik. Én nagyon szkeptikus vagyok, mert én civil, én nem vagyok színész. Én, vagy ha igen, akkor színházi színész vagyok.
Tehát filmen civil, úgy érzi?
Igen, mert hogy a filmben érdekes személyiségeket, vagy érdekes arcokat keresnek, vagy a kettő együtt. Én se ez, se az nem vagyok. Én egy szerep által leszek. Én olyan vagyok, mint egy báb, mint a báb színész. Számomra az eszenciális színészet különben, amikor a báb színész totálisan elbújik a bábja mögé, vagy mindegy, adja a hangját és meg a személyiségét, de amúgy ő maga nem létezik. Tehát én ilyen vagyok, és... Én...
A színész, akitől idegen színésznek lenni valahol volt a kép.
Pontosan.
Most tömegek ordítanak a ház előtt, hogy még hogy a László Zsolt...
De nem, mert ők ezt nem tudják, ezt csak én
nem,
tudom.
Nem, de azt tudjuk, hogy a filmászlón például a László Zsoltot szeretnék látni, pontosan ezt a fejet. Igen.
Nem hiszem. Nem, ez az élet már elment ilyen szempontból. Nem tartogat nagy meglepetést. Egy dolog van, amit... Igen, mert a Herceg Haladékát mondta, kudarcos az is, mert... Meg, mindegy, azt inkább hagyjuk, mert hogy mennyivel jobb lehetett volna az is, hogyha... Tehát a film az nagyon-nagyon rendezői műfaj. Nagyon-nagyon, és szinte csak is kizárólag a rendezőtől függ, hogy az hogy sikerül. Volt egy, az El Niño, az például hihetetlen szerettem. Az egy tévéfilm volt, a Klöffler Tibor rendezte, és a Tóth Ildikóval játszottuk főszerepeket benne. Hát, ennyit a magyar filmgyártásról.
A megszűnt magyar filmgyártásról. Jó, hát a színház él, és és viruljon vele. Nem, az, a színház mindig lesz, mindig lesz. Ingatja a fejét. Én ezt igennek lesz. Igen, most már rázza ide, a megfelelő irány már rázza. Jó, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm is.
László Zsolt volt a vendégem. Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Elköszönök, Stuber Andrea vagyok. Hallgassanak a jövő héten is, bár akkor már sajnos nem László Zsolt lesz. Viszont hallásra.